Az emberiség nagy drámájában mindannyian szerepet kaptunk. Mindannyian szereplünk. Nincs felmentés ez alól, nincs kifogás, nincs orvosi papír. A dráma sok felvonásos, és ahogy a neve is mondja, dráma, de nem feltétlenül kell, hogy tragédiába torkoljon, de nem is feltétlenül torkollik vígjátékba. Dráma. És mi magunk most itt ülünk, a színpad éppen templomnak van berendezve. Talán éppen azon tűnődünk, és hoztuk magunkkal tűnődésünket, ej de rosszul sikerült ez a szereposztás. Már kicsit unalmas, hogy mindig én játszom a vesztest, már kicsit unalmas, hogy én vagyok az, aki a becsapott szerepét kapja, már egy kicsit unalmas, hogy én vagyok az, akit kisemmiznek. Én magamtól biztos nem ezt a szerepet kértem volna. De lehet, hogy más pedig közülünk éppen azt mondja, szuperül sikerült a szereposztás. Gratulálok, rendező. Hiszen én magam pont ezt kívántam volna magamnak. Én pont olyan vagyok, mint az én szerepem. Képes vagyok tehát eljátszani minden különösebb nehézség nélkül. De jó, hogy ezt a szerepet kaptam. De mi alapján osztják a szerepeket? Tehetség, képesség, kapcsolatok, vagy akár szereposztó díványok. Hát nézzük meg felolvasott történetünket, hát hogyha kiderül valami belőle. Hát ha kapunk választ arra a kérdésre, hogy miért pont én kaptam ezt, miért nem ő, és ennek az egésznek egyáltalán van-e értelme. Maradjunk továbbra is a megkezdett sémánál, és nézzük úgy a történetet, mint ahogy egy drámát, egy irodalmi művet szoktak nézni. Kezdjük a szereplőkkel. Kik a szereplők? Jézus, a tanítványok, és ott van egy születése óta vak ember. Nézzük, hogy kinek mi a szerepe ebben a történetben. Itt van előttünk Jézus, aki a gyógyító, Jézus a megváltó, mi ezt már ugye tudjuk, annyiszor hallottuk, már nem ismeretlen őt ebben a szerepben látni. Itt vannak a tanítványok, akik most is, mint mindig a nép hangja, akik megfogalmazzák a közgondolkodást, a közvélekedés mondatait. És itt van egy férfi, és minthogyha hiba lenne a gépezetben. Nem tudom, hogy érzed. Itt van egy férfi, akiről azt olvassuk, hogy születése óta vak. Nem azt olvassuk, hogy az élete egy pontján megvakult, mert mit tudom én, részegen fogott egy kétágú botot, azzal botorkált, megbotlott, és pont kiszúrta mind a két szemét. Mert ha ezt olvasnánk, akkor lenne erre egy roppant egyszerű válaszunk, az, amit ilyenkor az emberiség nagy része mondani szokott, magának köszönheti a bajt. Hát egy, miért járkál részegen? Ez már eleve egy veszélyes dolog. Miért fogdos kétágú botot, és miért esik hasra, és miért szúrja ki a szemét? Nagyon sajnáljuk, kedves nézők, ő tehet erről, hogy ez így van. Magának köszönheti. De itt nem ez van. De azt olvassuk, hogy születése óta vak. Mi lehet a célja a rendezőnek, a szereposztónak ezzel? Valami nem stimmel itt. Ezt nagyon nehéz beilleszteni a mi megszokott gondolati sémáinkba. És igen, talán a kérdés is előjön, milyen rendező az ilyen? Milyen szerep az ilyen? Hogy oszthat ilyen szerepet bárkinek is a mennyei rendező? Születése óta vak? Hát ez az ember, gondolj bele, soha nem látta az édesanyja arcát. Ez az ember soha nem látta a kék eget. soha nem látta a zöldelő mezőket. Nem lehet neki elmondani, hogy néz ki egy ember. Nem lehet neki elmondani, hogy milyen ez a világ. Nincs mihez kötni, nincs róla tapasztalat, a születése óta vak. Mi lehet a célja ezzel az Istennek? Egész biztos, hogy ő maga ennél azért egy jobb szereposztást képzelt volna el. Egész biztos. És lehet, hogy most te is éppen úgy érzed, hogy el tudnál viselni egy másik szereposztást annál, mint amit most kell játszanod. Születése óta vak. Ez annyira igazságtalan. Ez így annyira nem kerek. Hát mit tett ő? Hát kit bántott, vagy egyáltalán... És látjátok, hogy a tanítványok ránéznek erre az emberre, valószínű ismerhették már régebbről, hiszen tudták róla, hogy születése óta vak. Egyszerűen ki budjan belőlük ugyanez a kérdés. Mester, nézd, itt van ez az ember. Mester, ki vétkezett? Ő vagy az ő szülei? Mert egy ilyen sorsnak, egy ilyen szerepnek muszáj, hogy valami előzménye legyen. Az nem lehet, hogy csak úgy valakit így megverjen az élet. Ki vétkezett, ő vagy a szülei? A kérdés egyik felének azt gondolom semmi értelme nincs. Hát mit vétkezhetett ő, vagy hol vétkezhetett ő, ugye? Talán az édesanyja hasábott a szíve alatt? Mit követhetett vajon ő el, aminek ez lett volna a büntetése egyáltalán? Hát akkor nyilvánvaló, valahol a felmenőkbe kell keresni a hibát. Nyilvánvaló, hogy akár a szülei, vagy még messzebb, menjünk vissza a múltba, az előző generációk. Biztos ők követtek el valami olyasmit, aminek ez lett a büntetése. Mert a világ ugye ilyen pofon egyszerű. Mi rosszat teszünk, és megkapjuk érte a büntit. Ilyen egyszerű gondolkodás ez. A nép hangja. Ahogy ma is gondolkoznak emberek. Pontosan ugyanez fogalmazódik meg. Mert a tanítványok nem tudják még, hogy Isten nem ilyen egyszerű. Ő nem így osztja a szerepeket. Ő nem így gondolkodik. Az, ami saját tapasztalatainkból, rossz tapasztalatainkból származó logika, hogy azért történik az életemben velem valami rossz, mert megérdemeltem, mert biztos valami rosszat csináltam, mert biztos olyan bűnt követtem el. Ha én nem, akkor biztos az én szüleim. Hányszor hallottam meglett embereket a szüleikre panaszkodni, hogy az anyám meg az apám nem szeretett eléggé, azért siklott így ki az életem, és az anyja meg az apja már évtizedek óta nincs ott, mert már rég nem élnek, és ő még mindig rájuk hivatkozik. Kell valaki, akit elő lehet venni a saját hibáimért, vagy a saját nyomorúságomért. Hát ha még ez sem adatna meg az embernek, gondolj bele, hát az már tényleg őrület lenne. Kell, hogy valaki az oka legyen ennek az egésznek, amitől szenvedek, ami miatt úgy érzem, hogy nincs értelme az életnek. Elképzelem azt a nagy mennyei szereposztást, amit akkor tart az Isten, amielőtt leküldi a lelkeket erre a földre, hogy öltsetek testet, és jöjjetek rá mindarra, amit már itt tudtok, de ott újra majd be kell járni az utat. Elképzelem ezt a nagy szereposztást, ahol különböző szereplők lesznek és küldetnek ki. Elképzelem, hogy elhangzik a mondat, Mária, téged arra választalak, és azt a szerepet adom, hogy kihord a megváltót. A te méhedből fog származni a világ megváltója. Micsoda szerep. Vagy Péter, te leszel az első igehirdetőm. Vállalod? Hogy ne vállalnám, Uram? Te vak leszel az én dicsőségemre. Vak leszek? Kérdezi. Igen. A te dicsőségedre? Igen, az én dicsőségemre. Ezt nem értem, Uram, nem baj. Majd megérted. És megszületik vakon az az élet, majd megérted. Mondhatnánk akár kicsit szójátékkal, majd meglátod. És ugye érezzük, nem is szójáték, hiszen mi már ismerjük a történet végét. Azt hiszem, a szereplők, akiket az előbb felsoroltam, egy dologban biztos különböznek. Mert azt hiszem, Mária, Péter, Máté és a többiek örömmel vállalják. Micsoda feladat, micsoda küldetés, micsoda szerep. És ez a vakember, ő semmit nem ért. Aztán persze kiderül, amikor elindul ez az emberlét, hogy a többiek sem értenek semmit. Ez az élet értelme. Rádöbbenni arra, hogy semmit nem értünk önmagunktól. Ez az élet lényege, rájönni arra, hogy annyira kevesek vagyunk mi ahhoz, hogy az életet a legteljesebben éljük. És mindnyájan kutatjuk és keressük a válaszokat. Mert bár onnan jövünk mindnyájan, hiszen a lelkünk onnan jön a Teremtőtől, nem tudja befogadni az agyam azt a gondolatot, hogy a lelket is mi hozzuk össze emberek, anyuci meg apuci, ez lehetetlen, gondold csak végig, hiszen pont az, aki te vagy, a fölött nincs hatalma az embernek, azt kapjuk ajándékba, a lelkünket. És ezért tesszük föl a kérdéseket. Mi az életem értelme? Miért pont olyan az életem, amilyen? Mit kezdjek az életemmel? Ha sokáig nincs válasz, akkor jönnek az újabb kérdések. Miért pont én? Miért én kaptam ezt? Hogy tudom én ezt elviselni? Ki ad nekem választ arra a kérdésre, hogy ki vétkezett, én vagy az én szüleim? Értitek? És nem lesz jobb. És nem lesz válasz addig, amíg egy dolgot meg nem értünk. Azt, hogy ez az élet, vagy ez a szerep, ez nem rólunk szól. Most olvastam egy könyvet, ez a címe. Az élet nem rólad szól. Olyan jó, amikor az embernek megadatik az, hogy olvas olyat, ami régi-régi sejtéseket, érzéseket önt szavakba, amiket én még nem is tudok talán megfogalmazni, ilyen élményem volt ezzel a könyvvel. Ezzel az egy mondattal az élet nem rólam szól. Hát akkor kiről? Hogy nem rólam szól az élet? Hát mindenhol azt hallom, hogy az élet rólam szól. Hát ezért kellene, hogy olyan munkatársaim legyenek, akikkel jól tudok együtt dolgozni. Ezért kellene, hogy olyan férjem és feleségem legyen, akivel egy húron pendülök. Ezért kellene, hogy olyan legyen a lelkész, amilyen. Ezért kellene, hogy olyan legyen a kormány, aki nekem jót tesz. Hát minden erről szól. Hiszen csak egy életem van. Hogyha mások elrontják helyettem, akkor hogy fogom rendbe hozni? Minden ma arról szól, hogy az élet az rólad szól. És amíg az ember nem jön rá arra, hogy ez nem így van, addig nincs válasz ezekre a legalapvetőbb kérdésekre, hogy miért? Miért a vakon született ember? De ha az élet nem rólam szól, akkor kiről? Hát a szereposztóról, a nagy rendezőről. A tanítványok kérdése pontosan ennek az ismeretnek a hiányát tükrözi. Még ki vétkezett? Ő, vagy a szülei, vagy valaki? És mi volt Jézus válasza? Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Azért van ez így az első gondolattól, az első pillanattól kezdve, hogy Isten cselekedete, dicsősége nyilvánvalóvá legyen az ő életén. Érted, hogy ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy minden, amiben éppen most vagy, vagy ami éppen rád vár, minden örömöd és nehézséged egy lehetőség az Isten kezében arra, hogy megtapasztald az ő dicsőségét, az ő kegyelmét, az ő hatalmát. Minden. Hogy Isten hatalma nyilvánvalóvá legyen. Ezért született vakon. Ha nem születik vakon, soha nem éli át azt, hogy milyen vakból látóvá lenni. És ha nem születünk újjá, akkor soha nem fogjuk megtudni, milyen lelki vakságból lelki látásra jutni. Ha nem születünk újjá, akkor csak maradunk mi saját magunknak. Akkor marad az én tehetségem, az én szép hangom. Akkor marad az én lehetőségem, az én nyomorúságom, az én bajom, az én örömöm. De hát az élet nem rólad szól. Az élet nem rólunk szól. Ezért mindnyájan egy feladattal küldettünk el annak idején. És ez a feladat az, hogy Istent tükrözzük vissza a mi szerepünkkel. Hogy ránk nézve őt lássák meg. Ennyi dolgunk van. Minden ezért történik velünk az életben. Istent visszatükrözni, az ő végtelen szeretetét és kegyelmét. Milyen nagy a kísértés, hogy Isten visszatükrözése helyett inkább Isten trükközést játszunk. Ahelyett, hogy Istent tükröznénk, mi Istent trükközünk. És próbálunk olyan dolgokkal foglalkozni, és olyan kérdésekre választ találni, amelyik kérdésre a válasz innen alulról, ahonnan mi közelítünk, nincs. És ez tipikusan a miértek kezdődnek, azok a mondatok miérttel kezdődnek. Nincs válasz erre, nem mi kértük a szerepet, nem mi dolgoztunk meg a szerepért. Istent visszatükrözni. Hát, ha jól meggondolod, ez történt ezzel a vak emberrel is. Visszatükrözte Isten kegyelmét. Ez a válasz arra a kérdésre, hogy miért született vakon. Mennyire felszabadító ez a válasz. Eljut a szívedig? Hogy mennyire más így gondolkozni, így élni. Soha nem felejtem el, olvastam egy édesanyáról, édesapáról, egy keresztény újságban, akik 4 éves fiúkat vesztették el, kisfiúkat rákban. Szóval ez aztán tényleg olyan dolog, amit az ember nehezen tud magyarázni. És elmondták, hogy onnantól tudták ezt a történetet feldolgozni, és egyáltalán túlélni. Hogy rájöttek arra, hogy ez sincs az Isten tudta nélkül. Nem arra jöttek rá, hogy ezt az Isten azért adta, hogy ez is ez legyen velük, hanem hogy tud rólam az Isten. Hogy ezáltal valahová és valamit meg akar mondani, egy titkot el akar árulni. Istent tükrözzük vissza a szerepünkkel. Hát ne trükközzünk Istenként ebben a világban. Mondván, hogy majd azért én megpróbálom. Mondván, hogy azért csak van nekem valami részem ebben. Az nem lehet, hogy ingyen kegyelem van. Az nem lehet, hogy csak ő úgy megment engem. Hova tegyem le az én részemet? Nincs szükség ilyen trükközésekre. Nincs szükség olyan trükközésekre, hogy elhitessük, hogy minden szép és jó. Nem jó minden, és nem szép minden. Milyen nagy a kísértés, hogy az ember úgy gondolkozzon, hogy minden rólunk szól. Ugye, hiszen egy életünk van. Sőt, még mások élete is rólunk kell, hogy szóljon. Ez a minimum, nem? Egyszer az elefánt elérkezett egy nagy szakadék szélére. De neki mindenképpen tovább kellett menni. A szakadékon egy rozoga fa és kötél híd vezetett át. Mérlegelt egy kicsit magában az elefánt. Itt vagyok én a pár tonnámmal, itt van ez a rozoga híd, de nekem át kell menni, nincs mese, elindulok. Mára még a feléig sem ért a hídnak, amikor szakadtak ki lába alól ezek a kis pallók, a kötél csak úgy tekeredett, recsegett, ropogott minden, izzadságcseppek jelentek meg az elefánt homlokán, de hogyha már elindultam, akkor végigmegyek, át is ért a túlsó partra, bár tényleg minden recsegett, ropogott. Az elefánt fején utazott egy bolha. Amikor átértek a túlsó partra, Bolha megtörölte a homlokát, kifújta a levegőt, és azt mondta, hú, de megrecsegtettük ezt a hidat. Milyen nagy a kísértés, hogy az ember elhiggye, hogy egyedül kelünk át. Milyen nagy a kísértés, hogy elhiggyük, hogy az élet rólam szól, hogy Bolha létemre is rólam szólnak az átkelések. Milyen roppant nagy a kísértés, és önmagunktól nem fogunk tudni ebből szabadulni. De talán mi most már tudhatjuk, hogy az élet nem rólunk szól. Se sikereim, se bánataim nem rólam szólnak. Egy cél van. Átélni a túlsópartra, úgyhogy közben megértem Isten dicsősége, az, hogy ott vagyok, hogy oda tartok. Istent tükrözni. Ezért vagy abban a helyzetben, amiben vagy. Isten adjon győzelmet és kitartást, és hitet abban, hogy semmi sem történik véletlenül, ami veled történik. Így legyen. Amen.